Értek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk Jézus Krisztus által, hálásak vagyunk, hogy eljöhettünk a templomodba, hálásak vagyunk, hogy a mai nap végén hajlékban elcsendesedhetünk, neked zsoltárt zenghetünk, előtted fejet hajthatunk. És Urunk Istenünk, megvalljuk, hogy azért jöttünk, mert hívogatott ez a templom, és nem csak a külső valójában, hanem mind azzal, amiről ez épület beszél. Azzal, hogy te lakozást veszel ezen a földön, és megengeded azt a kegyelmet, hogy mi is gyermekeidként kiálthatunk hozzád. Urunk Istenünk, megvalljuk, hogy gyakran zárva vannak a mi szívünknek kapui. Gyakran olyan dolgok vannak benne, amelyek nem engedik meg, hogy kinyíljanak. Ebben az órában azért könyörgünk neked, hogy hadd nyílhasson meg a mi szívünk. Hadd legyen nyitott arra az ígére, amelyet elkészítettél. És ez ige által, a Szentlélek kegyelmével jöjj be a mi életünkbe. Jöjj be a mi szívünkbe, mert igen vágyjuk a te jelenlétedet, igen vágyjuk a te közelségedet, hiszen oly sok minden van ebben a világban, amely félrevezet, amely nyomorúságba dönt, amely álnok dolgokat suttog a mi fülünkbe. De Urunk, neked tiszta a hangod, vágyjuk ezt a tiszta hangot. Szólj hozzánk, szenteld meg, ki szóljas, ki hallja a te ígédet, munkálkodj közöttünk a te lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg ezt a könyörgésünket. Amen. Kedves testvéreim, halljátok meg Isten hozzánk szóló ígéjét, mely alapján szólni kívánok köztetek János evangéliumának 12. fejezetéből, a 34. verstől a 43. versig terjedő szakaszból. A fennevezett helyről, János evangéliumának 12. fejezetéből, a 34. versről így szól tehát az Isten ígéje. A sokaság megkérdezte tőle, mármint Jézustól, mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökre megmarad. Akkor hogyan mondhatod, hogy fel kell emeltetnie az emberfiának? Ki ez az emberfia? Jézus ezt mondta nekik. Még egy kis ideig közöttetek van a világ világossága, addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott és elrejtőzött előlük. Noha ennyi jel tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik. Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá? Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta, megvakította a szemüket és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Kedves testvéreim, vannak az ember életében nehezen értelmezhető dolgok. Vannak olyan dolgok, amelyeket nem csak hogy nehezen tudunk értelmezni, hanem éppen ebből kifolyólag nehezen tudunk egyáltalán elfogadni. Nehezen tudunk valóságként elfogadni. Milyen dolgokra gondolok? Gondolok itt saját életünk dolgaira, betegségeinkre, nyomorúságainkra, olyan élethelyzetünkre, amelyet nem tudunk elfogadni, amelyet nem csak nem értünk, de nem vagyunk képesek arra, hogy megbarátkozzunk vele. Ha az ember ilyen az élet folyamában akadályozó, tényezőnek tűnő dologba bukik, akkor általában két út áll előttünk. Két alapvető emberi magatartás és reakció van arra, amikor nehezen elfogadható dologgal találkozunk. A legáltalánosabb az, hogy elmenekülünk. Próbálunk mellékutakat keresni. Próbálunk kiskapukat keresni, olyan értelmezési lehetőségeket, olyan magyarázatokat, amelyek lehet, hogy így úgy megmagyarázzák az érthetetlent. Lehet, hogy így úgy elviselhetővé teszik, de legbelül tudjuk és érezzük, hogy ez nem igazi magyarázat. Ez nem igazi megoldás. Olyan ez, amikor egy épülettel gond van, és látjuk a falakon a repedést, és bevakoljuk. Ahelyett, hogy megkeresnénk, hogy a fundamentumba, az alapba mi az, ami hibázik. Mi az, ami miatt az a repedés megjelent. Sokan élnek ilyen életet. Nem hiába vettem ezt előre. Hiszen ez az emberi elmének a legkényelmesebb és legegyszerűbb megoldása, hogyha egy érthetetlen dologgal találkozik, egy elfogadhatatlan dologgal, hogy elfedje. Hogy azt mondja, hogy ez nem is olyan elfogadhatatlan, és próbálja kikerülni. Van egy másik út is, amely, meg kell mondjam, most sokkal nehezebb, és sokkal embert próbálóbb. Mégpedig az, hogy nem elfedjük, és nem kikerüljük, és nem kicsinyítjük a problémát, hanem azt mondjuk, hogy szembenézek vele. Szembenézek, és teljes erőmmel, teljes értelmemmel, akaratommal megpróbálom először is megérteni, hogy honnan ered ez a probléma. Az előbbi hasonlatnál maradva, honnan jön ez a repedés, mi az oka, és mi az, és ez már a következő lépcső, amit én megtehetek ennek érdekébe, hogy eltűnjön ez a probléma, vagy legalább ne legyen olyan súlyos és nehéz. Azért beszélek erről, testvérek, mert két olyan súlyos perikópát olvastam föl a Szentírásból, amelyet nem csak hogy a hétköznapi emberek, hanem az írás tudok is nagyon nehezen tudnak megmagyarázni, kiváltképpen a második történet. Két kérdéskör, két nehezen, az akkori emberek számára nehezen érthető probléma jött elő, amit nem is tudtak elfogadni. Az első részben arról volt szó, hogy miután Jézus Krisztus a megelőző szakaszban arról beszél, hogy ő meg fog halni, hogy a búzaszemnek is el kell rothadnia ahhoz, hogy új hajtás és új növény jöjjön létre, úgy az ő életének és az emberek életének is el kell múlnia, és utána jöhet a feltámadás. És ez egy olyan dolog volt a hallgatók számára, akik Jézus Krisztusban, ahogy ez a szó is mondja, Krisztus, azaz Messiás, azaz felkent király, a hallgatók számára ez érthetetlen volt. Egyszerűen nem tudták felfogni, hogy hogy lehet az, amikor a Zsoltár, a 110. Zsoltár azt írja erről a Messiás királyról, hogy pap vagy te örökké a Melkisédek rendje szerint. Hogy lehetséges, hogy ez, akiben lehet, hogy még bíztak is egy kicsit, hiszen Jézus Krisztusban nagyon hittek, lehet, hogy nem mondták ki, de mégis őt tekintették az eljövendő királynak. Nem fér össze az ő elméjükbe, hogy lehet, hogy a Zsoltár azt mondja róla, az Isten kijelentése, hogy nem múlik el, hogy örökké. Sőt, az, hogy Melkisédek rendje szerint ez azt jelentette az akkori írásmagyarázók számára, hogy még Ábrahám előtt való, hogy Istentől eredő. És hogy lehet, hogy Jézus azt mondja, hogy igenis neki meg kell halnia, hogy fára kell mennie, fára kell függesztetnie. Nem fér össze, nem tudják elfogadni ezt az igazságot, és Jézus érdekes módon nem magyarázkodni kezd, hanem arról kezd beszélni, hogy ő a világosság, és amíg a világosság velük van, addig fogadják el őt, és legyenek a világosság gyermekei, de nem magyarázza meg, hogy hogy lehetséges az, hogy neki mégis meg kell halnia. Azonban János evangélista a következő szakaszban, amelyről én is szólni fogok, ebben megmagyarázza, hogy hogyan is lehetséges ez, és hogyan oldható fel ez a feszültség. Ugyanis a következő szakaszban arról van szó, hogy bár sok jelet tett, nem hittek benne. És lehet, talán azért nem hittek, mert ő nem illett bele az ő elképzelésükbe. Volt a zsidóknak egy messiás képük, olyan, mint egy kivágott figura, és Jézus Krisztus sehogy nem tudták bele tuszakolni. Egyszerűen ő más volt. Ő más volt, mint az emberi váradalmak. És ekkor, amikor János evangélista arról ír, hogy noha sok jelet tett, és mégsem hittek benne, azt mondja, hogy ez azért történt, hogy beteljesedjék Ézsaiásnak a szava, és itt idézi Ézsaiás prófétát. Uram, kihitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje kielőtt lett nyilvánvalóvá, teszi fel a kérdést Ézsaiás. És még mielőtt tovább mennék az ige magyarázatába, hadd mondjam meg el a testvéreknek, hogy ezek az írástudók egy kicsit másképpen értelmezték a Szentírást. Nem úgy értelmezték, mint manapság nagyon sok szekta teszi, hogy innen-onnan kikapkodnak a Bibliából igéket, és akkor összegyúrnak egy tetszetős és jó rendszernek tűnő dogmatikát. A régi zsidó írásmagyarázók úgy értelmeztek egy-egy igét, és amikor idéztek egy-egy bibliai igét, ők tudták, hogy mi volt előtte a megelőző versekben, és azt is tudták, hogy mi volt utána. És csodálatos módon, hogyha ezt az igét, az elejét is, meg a végét is elolvassuk Ézsaiásból, teljesen más megvilágításba kerül az egész problémakör, a messiás problémája. Hadd olvassam fel a testvéreknek Ézsaiás 53. fejezetéből az idézett ige szakaszt. Először is az 52. fejezet utolsó három versét kell elolvasnunk. Eredményes lesz szolgám munkája, írja Ézsaiás az Úr szolgájáról, előre utalva a messiás királyra. Eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi külseje volt, emberhez nem méltó volt alakja. De bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgokat látnak, amiről senki sem beszélt nekik. Olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszál sarjat ki előttünk, mint gyökér a kiszikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle. Megvetett volt, nem törődtünk vele. És folytathatnám az ézsaiási leírást, amely pontosan arra irányítja rá a János evangéliumának az olvasóit, hogy hát nem értitek? Ilyen az Isten. Így jön el a Krisztus. Nem úgy jön el, ahogy ti elképzelitek. Nem úgy jön el, ahogy az emberi vágyak diktálnák. Nem úgy jön el, hogy hatalmas királyként népek leigázója, délceg, daliás termetű, aki beül a trónjába, és hagyja, hogy mindenki magasztalja és dicsőítse. Nem, ő úgy jön el, mint a fájdalmak férfia, akire még nem is jó ránézni, akitől elfordítjuk a tekintetünket. Gyakran felvetik vádként a keresztényeknek, a katolikusoknak, hogy hogy lehet egy kivégző eszközt imádni, hogy lehet egy vérző férfit imádni. Hát így lehet, hiszen Jézus Krisztus ez is. Jézus Krisztus az, aki szenvedett értünk. És ez az, ami a zsidók számára érthetetlen, és Isten, az Úr Jézus, mint egy jó pedagógus, egy kicsit magasabbra helyezi a mércét. A mi értelmünknek nagyon fontos ilyen érthetetlen dolgokkal való találkozás. Elfogadhatatlan dolgokkal, és hogyha szembenézünk, akkor tulajdonképpen nem teszünk más, mint engedünk az Úristen nevelésének, aki igazságokat, életünkre vonatkozó nagyon fontos dolgokat akar elmondani, igen, egy betegséggel is, egy háborúval is, egy gyászos eseménnyel is. Mert el akarja érni azt, hogy emeljük föl a tekintetünket, és vegyük észre az Úr Jézust. Igen, emberi megvetettség jellemzi tehát az ézsaiási idézet szerint, és ezt nem értik meg a kortársak. ezzel szembesül Jézus, aki inkább elmegy magányosan, bizonyára imádkozni ment. Nem értik meg, hogy így is lehet uralkodni. Sőt, azt sem értik meg, hogy ez az egyetlen legitim módja az uralkodásnak, mégpedig a szolgálat, ahogy Jézus is bizonyságot tett arról, hogy az lesz a legnagyobb a mennybe, aki a többieknek szolgál. Aztán János evangélista egy második érvet is hoz, amely a mi számunkra első olvasásra szintén nagyon érthetetlen. Hadd olvassam fel, hogy hogyan is idézi szintén Izsaiás prófétát. Megvakította a szemüket, mármint az Úristen, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. E szavak hallatán, amikor készültem az igehirdetésre, az a történet jutott eszembe, mint amikor a fáraó szívét Szentírás szerint az Úristen megkeményítette. És ezt tudjuk jól, hogy nagyon sok testvérünk számára egy érthetetlen szakasz, és számomra is az volt nagyon sokáig, hogy lehetséges ez? Az Isten megkeményíti az ember szívét. Hát nem az a célja, hogy üdvösségre jusson az ember. Nem az a célja, hogy az ember nyitott szívvel befogadja az ő kegyelmét. Hát hogy lehetséges mégis az, hogy embereknek a szívét megkeményíti? Ezzel az írás magyarázati problémával nem mi vagyunk az elsők, akik szembesülünk. Már Krisztus előtti második, harmadik évszázadban is voltak olyan írásmagyarázók, zsidó írástudók, akik próbálták, azt kell mondjam, hogy kikerülő módon ezt az egész dolgot megoldani, és azt mondták, hogy hát az a fáraó történetében tulajdonképpen nem is Isten keményítette meg a fáraó szívét, hanem az ördög volt az, csak hát így és így írja le. Ez a probléma kikerülése. Sokkal többet ér, hogyha megint elővesszük Ézsaiás könyvét, és azt a szakaszt, amiből János evangélista idéz, elolvassuk teljes egészében, hiszen így szól Ézsaiás proféta könyvének 6. fejezetéből mindaz, amiről szó van. Ézsaiás elhivatásának történetéből olvasom föl az ide vonatkozó szakaszt. Ekkor megszólaltam, mondja Ézsaiás. Jaj, nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim, és hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el? Ki megy el követségünkbe? Én ezt mondtam. Itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt. Menj és mondd meg a népnek. Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérje nép szívét, tedd süketté a fülét, és közd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megértve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, Uram? Ő így felelt, míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, de úgy, ahogyan a csernek vagy a tölgynek kivágás után is megmarad a gyökere, ez a gyökér lesz a szent mag. Írja Ézsaiás, és hogyha tovább olvasnánk, akkor kiderülne a számunkra, hogy mindez azért történt, mert a nép bűnös volt. Azért hirdette Ézsaiás által Isten az ő haragjának kitöltését, mert a nép hihetetlenül konok módon és kitartóan vétkezett és vétkezett. És Ézsaiás is mielőtt a szent küldetést megkapta volna, meg kellett tisztulnia az oltáról vett parázssal. Mit mond el mindez az ézsaiási gondolat az alapigénkre mondva? Hát azt mondja el, kedves testvérek, hogy Isten nem csak úgy kénye kedve szerint keményíti meg egyes embereknek a szívét, hanem az ember bűne miatt keményedik meg. És mindaz, amit Isten elvégez rajta, az csupán az ítélet, az csupán a bűneinek a büntetése. És így már érthetővé válik, hogy miért nem értenek meg? Miért nem értik meg a zsidók azt, hogy Jézusnak alázatos királyként kell megjelennie? Miért nem értik meg azt, hogy neki el kell pusztulnia emberi módon a testének, meg kell halnia azért, hogy üdvösség legyen. És itt látjuk, hogy miért nem hittek benne. Egyetlen kulcs van, az, hogy az ember megtalálja azt az alapállást, amely tulajdonképpen szükséges ahhoz, hogy megértsünk. Mert ha Istennel nincs kapcsolatunk, hogyha nincs belevetett bizalmunk, hogyha nem tisztulunk meg bűneinktől, akkor nem értjük meg a dolgokat. És akkor tényleg nincs más út, csak kikerülni, csak elfedni. Akkor nem lehetséges az, amit egy nagy teológus úgy fogalmazott meg, hogy hiszek azért, hogy értsek. A mai világban gyakran azt gondolják az emberek, hogy az értelem az mindenható. Tudjuk jól, hogy elég régóta gondolkoznak így már a modern társadalmakban. Azonban pontosan ez az ige az, ami rávilágít arra, hogy hiába rendelkezünk hihetetlen bölcsességgel. Hiába rendelkeztek a Jézus korabeli emberek nagyon nagy írás tudással, ismerték a szent iratokat, az ígéreteket. Egyszerűen nem értették meg Jézust, és a tanítványok is csak egy-egy emelkedett pillanatban, egy-egy Szentlélek által átitatott pillanatban tudták kimondani azt, hogy igen, te vagy a megváltó, te vagy az Isten fia. Azért van ez így, mert az emberi értelem teljesen csonka, hogyha nincs meg benne az Istenbe vetett hit, a szívbéli bizodalom. Mert mit látunk a mai világban? Azt látjuk, hogy ez az Isten nélküliség, és mondhatom úgy is, ahogy Jézus mondta, ez a sötétség. De mondhatjuk a teológia nyelvén azt, hogy ez a bűn. Ez a bűn az, ami tulajdonképpen elhomályosítja az ember elméjét. Elhomályosítja, és egyre nagyobb lőtségeket tesz meg az ember, mint egyén és mint társadalom. Feltetjük a kérdést, hogy hogy mondható mindez ki mégis az észkorában, amikor azt mondjuk, hogy most már mindent racionálisan megszervezünk. Az a probléma, hogyha az észnek nincs meg az isteni kontrollja, nincs meg az ellenőrzés, nincs meg az erkölcsi irányultsága, akkor teljesen olyanná válik az egyéni ember és az egész társadalom is, mint egy kisgyermek, aki csak játszik. Játszik, különböző játékokat szerkeszt magának, és elnevezi ezeket mindenféle gépeknek, és megideologizálja, és azt mondja, hogy szükségünk van erre, és létrehozza a ráció a géptársadalmat, hogy függünk mindenféle géptől, hogy függünk azoktól az eszközöktől, amelyeket mi magunk alkottunk meg magunknak, azért, mert nem volt isteni útmutatás, és elkezdtünk játszani az eszünkkel. De mindez azt mutatja, hogy nem értünk meg semmit. Nem értjük meg azt, hogy az igazi értelem, az igazi megismerés, az csak is a hit által nyerhető el. És hogyha egy ilyen embert baj ér, akkor tényleg elmenekül. Hogyha egy felfoghatatlan dologgal kerül szembe, akkor gyorsan elfordítja a fejét. De hogyha nem tud elkerülni, akkor mégis az ő ajkát is elhagyja az Isten nevének a szava, és azt mondja, hogy miért engedi az Isten. És nem jön rá arra. Nem jön rá arra, hogy az ő bűnnel terhelt élete milyen távol van az Istentől. Hogy neki semmi kapcsolata nincs az Úrral, és éppen ezért nem is vonhatja őt felelősségre ilyen problémák idején. És végül arra szeretném a testvéreket buzdítani ennek alapján, hogy nézzünk szembe a problémákkal. Nézzünk szembe, és ha nem értjük, ha túl nagynak tűnik, ha azt látjuk, hogy ez egy megoldhatatlan dolog, és számomra felfoghatatlan, akkor csendesedjünk el, és imádkozzunk. Imádkozzunk, és hogyha ezután sem jön meg az értelem, akkor valljuk meg bűneinket, akkor tartsunk önvizsgálatot. És hogyha ezt megtesszük, akkor Isten a Szentlélek által megmutatja az igazságot, akkor megmutatja a kiutat, és még a legapróbb, sőt a legkellemetlenebb dolgokban is felragyog nekünk a Krisztus. És ekkor megérthetjük azt, hogy csak akkor lehet világosság, és csak akkor lehetünk a világosságban, hogyha az életünket odakötjük, ha bízunk benne, ha hiszünk benne. Ezt cselekedje meg a minden kegyelem Istene. Akkor, amikor nehézségeink vannak az életben, akkor, amikor elfogadhatatlan dolgokba ütközünk. Ez legyen valóság most és minden napon az ő szent lelke által. Amen. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus által, megköszönjük neked, hogy te állandóan nyitogatod a mi értelmünket. Megköszönjük azt, hogy életünkbe, keresztjén életvitelünkbe sosem dőlhetünk hátra kényelmesen, és soha nem mondhatjuk azt, hogy rendben van, én már mindent tudok. Köszönjük, hogy újabb és újabb hittapasztalatokkal gazdagítasz bennünket, és azt is köszönjük, hogy ezeket a hittapasztalatokat nehézségek árán mutatod meg nekünk. Könyörögve kérünk, adj erőt mindig benned bízva szembenézni nehézségeinkkel. Könyörögve kérünk azért, hogy tudjunk ebben az életben az elfogadhatatlan dolgokat is úgy tekinteni, mint amelyek tőled valók, és te ezáltal is valami csodálatos dolgot készítesz elő a mi számunkra. Nehéz ezt kimondani, akkor, amikor nagyon is testközelbe és életközelbe érezzük a nehézségeket, de ez a mi életünk egyetlen reménye, mert benned bízunk, aki felmentél a keresztre, aki vállaltad a pokolra szállást, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Urunk Istenünk, ez a szeretet jogosít fel bennünket arra, hogy ilyen bizalommal szólítsunk meg téged. Könyörögve kérünk, áld meg személy szerint a mi életünket egyen-egyenként, és add, hogy tudjunk élő kövekként egy olyan házzá felépíteni, amely tégedet befogad, amely a te küldetésedben jár. Az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg könyörgésünket. Amen. Mondjuk el közösen az úri imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és örökkön örökké. Amen.